Degri az olasz. A tizek között Degri Alajos volt az igazi, a nagy kavallér. Szerette emlegetni, hogy gondos főúri nevelésben részesült, és eldicsekedett vele, hogy tudja az összes európai nyelveket. Beszélgetését mindig francia, angol, olasz idézetekkel tarkította. A jó fiúk ezért igen bámulták őt, különösen Petőfi Sándor, nem győzte mondogatni. Lóizi, te valóságos mezzofánti vagy! De némely francia idézetre akkor átnyelt, hogy hosszú nyakán csak úgy ugrált az Ádám csutka. Degri aggodalmasan nézte ezt az Ádám csutkát, gonosz sejtelmek támadtak lelkébe. Teringette ez a Petőfi alkalmasint tud franciául, és azért nyel ilyen nagyokat, mert némely hiba nehezen csúszik le a torkán. Bizony tudott franciául az a Petőfi, kit irodalmi ellenségei műveletlen betyárnak bélyegeztek, s hogy még kitűnően tudod, bizonyítják Bem tábornokhoz intézett szép érdekes franciaságú levelei. Mikor a márciusi napokban Bécsből lejött Pestre az egyetem több olasz diákja is, és a Pilvax kávéház felé közeledtek üdvözölni a sajtószabadság kivívóit, odaben erősen töprenkedtek a tizek, vajon ki fog válaszolni az olasz ifjaknak olaszul? Mert csak nem szólhatnak hozzájuk más nyelven. No, fiúk, ki tud közülünk taliánul? Semmi hang. De kint az úri utcán már hallatszott az olaszok lelkes evvivája. Hoho, szólt egyszerre Bereckára, itt van Degré, vagy nem emlegette százszor is, hogy úgy beszél olaszul, mint Dante? Úgy van, kiáltotta a társaság, Degré fog beszélni. Nem vagyok szónok, rebegte ilyetten a fiatal óriás. Az mindegy, mégis elmondhatod, ami a szívünkön van. Reket vagyok, hörgé szegény Degré. Az sem baj, egy-két szó is megteszi. Ez alatt a kávéházat már előzöllötték a kokárdás olasz ifjak, és szószólójuk gyönyörű beszéddel üdvözölt a magyar testvéreket. Kábító evviva és éjjel. Most rajtad a sor, Lóizi, mondják a tizek, és a kézzel lábbal tiltakozó Degrét felteszik egy biliárdasztalra. Az olaszok elkiáltják, szilenció, a magyarok halljuk. Nagy csend keletkezik, mindegyik várja a szép szót. Degré pedig verejtékezve és sápadtan így kezd beszélni. Fratelli signori, lasciate ogni speranza voi che entrate, dolce far niente, vedremo, se non è vero è ben trovato, trema Bisanzio, vedi Napoli e poi mori, bacala cista, bravo e viva ilyen. Az olaszoknak szeme szája elállt ettől a beszédtől, de aztán megértették, hogy a szív erős, csak a nyelv gyenge, s kacagva ölelték meg a furcsa szónokot is, társait is. Berecz Károly elbeszélése. A Lánchíd kő oroszlányai. Mikor a Lánchíd négy sarkára odatették a négy hatalmas kőoroszlánt, Pest és Buda csodájára járt a gyönyörű faragott képeknek, és azt mondta, no, ezeknél nincs szebb szobor Magyarországon, ami különben ma is csak nem igaz. A magasztaló sokaság között azonban felrúgja a papucsát egy vargainas. Hoho, nem érnek ezek az oroszlánok annyit sem, mint a macska, mert nincs nyelvük. Az emberek oda pillantanak, hát szent igaz, amit a vargainas kurjongatott. Az oroszlánoknak csak ugyan nincs nyelve. Szobrász elfelejtett nekik nyelvet faragni. Kacagással lett teli a város. No, még ilyet nem pipált Európa. És a szegény szobrász, ki ebben a rettentő feledékenységben leledzett, úgy elröstelte a dolgot, hogy beleugrott a Lánchídról a Dunába. Ő volt a hídavató, a Lánchíd első öngyilkosa. Csak hogy hát ez mind nem igaz. Az oroszlánoknak van nyelve, hanem is akkor, hogy lássék, micsoda művész volna, aki ilyesmit csinálna, és a szobrok jeles faragója, marsalkó. A 80-as évek közepén az aggok szép csendes halálával vége egyengülésben múlt ki a világból. A nyelvetlen oroszlánok anekdotáján sokat nevetett világ életében. Azt szokta mondani. Nem vagyok én hentes, hogy a füstre való nagy nyelveket keresgéljem. Vesd össze Tóth Béla mentemondák. Lesz-e tél? A telet Pesten fogom tölteni, mondta 1848 őszén Deák Ferencnek egy úriember. Lesz-e tél az idén? Válaszolta a bölcs elmélázva. Lővei Klára egykorú leveléből, Bellag Aladár közlése. A hadifoglyok. Istenem, hogy bántunk mi a foglyokkal? Szivartattunk nekik, karonfogva hordoztuk a táborban, és emlékszem, hogy egy muszkát, ki Turánál fogtunk el, annyira megtraktáltunk egyszer az abonyi főhadiszálláson, hogy egy huszár, ki úgy látszik régen nem evett már egyebet, prófuntnál így sóhajtott föl. Haj, de jó annak, aki muszka! Tóth Kálmán. Arany János, a nótárius. 60-nél később oly szomorúan hírhetté vált gerilla vezér, 1849 elején Nagyszalontán utazván keresztül a városházánál beszállásolás véget megjelent. Midőn a szerzői hivatalba belépett, éppen Arany volt ott, kit 60-i személyesen nem ismert. Maga itt a jegyző, szólalt meg 60-i. Nem magam vagyok, hárman vagyunk, válaszolta röviden Arany. Hol lakik Arany János? Kérdezte ismét 60-i. Mire Arany nem szólott semmit, hanem a városháza ablakából megmutatta azt a házat, mely az ő jegyzői lakául szolgált. 60-i el is indult azonnal meglátogatni saját lakását, persze nem találta otthon. Arany felesége éppen déli idő lévén ebédre marasztalta. 60-i készséggel fogadta el a meghívást. Alig egy néhány perc múlva Arany is hazaérkezett. 60-i, mikor felismerte benne azt az embert, kivel, mint jegyzővel az imént oly hegykén bánt el, hüledezve kért bocsánatot, s meg is kapta. Ercsei Sándor, Arany János életéből. A magyar szem. Szigeti József beszéli a következőket. A Kerepesi út sarkán álltunk az öreg Szentpéterivel 1849. januáriusában. Ott vonult el előttünk Vind és Gréc hadserege, amit nagy diadallal bemasírozott az elfoglalt fővárosba. Szentpéteri egyre dohogott mellettem. Micsoda gyászos ármádia, miféle rongyos katonák, ezek akarnak a mi honvédeinkkel szembeszállni, ez a ringyrony nép. De bátyám szóltam, olyan az mind, mintha most vették volna ki a skatujából. Elhallgass, rivalt rám az öreg, mert mindjárt hátba teremtelek. Szép tavaszi napon megint állunk a Kerepesi úton. Akkor már a honvédsereg viharvert csapatai vonultak el előttünk. Az én nemes lelkű jó szentpéteri bátyám villogó szemmel nézte az elvonuló honvédeket, és lelkesedve mondta. Jaj, de szép fiú, helybe finom legények, csupa dalia. Milyen pompásan feszül rajtuk az a gyönyörű uniform is. Jaj, de szép, egy hadsereg. Megint beleszóltam rajongó beszédébe, hiszen dicső sereg, ez bátyám, mondtam, de ami a ruhájukat illeti, rongyosabbak ám ezek az osztrákoknál. Az öreg erre nem felelt semmit, hanem szótlanul hátba vágott, alaposan hátba vágott, aztán lelkesedett tovább. Az 1848 című műből. Ha különb. Jelenti Kossuthnak, hogy G. Mágnás nem fogad el beszállásolást, mert azt mondja, hogy ő különb ember a többinél. Ha különb ember, akkor szállásoljanak be hozzá két annyit. És így is történt. Az utolsó csepp. Önök mindig az utolsó csepp vért szándékoznak a haza oltárán feláldozni, mondta Kossuth egy néhány nagy szájúnak. Szeretném önök között azt megismerni, ki az első cseppet kész feláldozni. A nyomós ok. Ez az anekdóta igen ismeretes, de kevesen tudják, hogy Csányi László úr írja Ötvös Károly. Öreg embernek ritka szép arca, üde piros szín, tüzes szemek, nyalka bajusz, hófehér szakás, sehol semmi redő. Mikor kivégezték, akkor is gondosan megfésült a szakállát, s hegyesre fenteki bajuszát a vesztőhelyre érkezte előtt. Minek az már, kérdi tőle a börtönfelügyelő. Teljes díszben kell menni a csatába. Katonás rendet el nem engedte senkinek, még öreg huszárjának sem, pedig ennek szabad volt minden, de azért egyszer ez is megtagadta az engedelmességet. Ez történt 1843-ban. Deák Ferenc nem jelent meg az országgyűlésen, Deák pártjának vezérei az első felirat dolgában nem tudtak megegyezni. Fölkerekedtek tehát néhányan, Klauzál, Bőti és az ifjabbi közül Ötvös, Pulszki, s lerándult a Kehidára Deák tanácsát meghallgatni. Deák a szomszéd Csányból meghívta ebédre Csányi Lászlót, régi benső jó barátját is. Csányi magával vitte öreg huszárját is, és az ebédnél ez állt mögötte, ez szolgált neki. Ebéd alatt észreveszi, hogy az öreg huszár dolmánya nincs katonásan begombolva. Halkan rászól. Gombold be a dolmányodat, hé! Öreg huszár halkan feleli. Nem gombolom. Dűbe jön Csány, és hangosan rákiált. Gombold be rögtön, ha mondom! Az öreg huszár haptákba vágja magát, és hangosan feleli. Jelentem alásan, nem gombolom. Az ebédező országgyűlés már erre odafigyel, de Csányi most teljes haraggal harsány hangon kérti. Miért nem gombolod be? Egyúttal elkeríti áldóját az öreg huszárnak. Jelentem alásan, mert már nem lehet. Mi már megebédeltünk, és ilyenkor szűk a dolmány. Az ebédező országgyűlés elkezd kacagni. Még Deák is hangosan kacag. Bőti ödön majd leesik a székéről nevettében. Utóbb megjuhászodik Csány is. Jól van, de eltakarodjál most a szemem elől. Huszár szájából kutya ugatás, ez a szó nem lehet. Ilyen kemény legény volt Csányi már a függetlenségi harc előtt is. A népkegy. Midőn Bóni Sámuel a szabadságharc alatt a kormány mindenható biztosa volt, a nép elébe sietett néki, hogy üdvözölje. Bóni is azonban a derék öreg Korányi doktornak, Korányi Frigyes professzor apjának, ki a nagy sokaság közeledésére figyelmezteti őt, elutasító kézmozdulattal így válaszolt. A népkegy, kedves doktor, csak röpülő homok. A csődület még nagyobb volna, ha akasztani vinnének engemet. A tanú. Az angol királynő fogadó éttermében nagy társaság ült az asztalnál, képviselők, honvédek, hivatalnokok. Bóni Samu igen szerette a tréfát, és ha valakin kifoghatott, jó napja volt. A társalgás, mint akkor minden körben és társaságban a sveháti csata körül forgott. A nagy szót Balog János vitte. Bóni is fölkelt, s láttam, hogy legényének valami parancsot oszt, aztán megint visszaült. Balog János csak beszél a csatáról, huszárokról, honvédekről, Mógáról és önnön magáról. Ugye a Jancsi szólt bele Bónis, mit beszélsz már annyit arról a sveháti ütközetről és magadról, hisz ott se voltál? Én, kiált fel Balog büszke önérzettel, hány tanút állítsak? Itt vagyok mindjárt én, jelentkezett hátulról Bónis legénye. Na ugye, rivalt rá Balog János, te is láttál? Hogy ne mondja a szolga, hisz együtt néztük az ütközetet a Fisamendi toronyból. Nagy hahota. Balog felugrott, mint egy sebzett oroszlán. Villogó szemét arra fordítá, amerről a hang jött, de már senkit sem látott, mert a legény jónak látta megugrani. Bezáratom azt a gazembert, kiáltott fel indulatosan. Bizasz nem záratod, mond nyugodtan Bón is, mert ártatlan. Balog szemei karikákat szórtak. Ha éppen tudni akarod, folytatá nevetve Bón is, én tanítottam rá, és parancsoltam, hogy mondja. Ezt újabb, még nagyobb hahota követte. Balog félig nevetve, félig zavarodva leülte szókkal. Sam, ez rossz téfa. Hát miért nem engedtél mást is szóhoz jutni? El kellett, hogy hallgattassalak. Balog egész este egy szót sem beszélt többé a sveháti ütközet részleteiről. Degré Alajos visszaemlékezései. Kossuth és az őrszem. Debrecenben hidegtéri éjjelen Kossuth a miniszteri tanácsból éppen hazamenvén egy ház alatt didergő honvéd őrt lát. Te fázol? Kérdi őt. Ó, nagyon, már 4 órája vagyok itt, és még nem váltottak fel. És hány órát kellene itt állnod? Csak egyet. Fölváltlak én? Uram, azt nem lehet, főbelőnek. Mitől se tarts, add át fegyveredet és fövegedet, s az enyémmel menj a napos tiszthez. Azt nem teszem, uram, én becsületes katona vagyok, de én parancsolom. És átvevi a honvédtől a puskát és csákót, és saját fövegét tette a fejére. Honvéd a vártára érvén a napos tiszt bámulva rivalt rá. Fickó, hogy merted helyed elhagyni? Fölváltott a kura. Megőrültél, kiváltott föl? Nem ismerem, valami nagy úr lehetett, mert ugyancsak parancsolt. Meglátva a tiszta föveget, a honvéd fején kérdi tőle. És e föveg? Tőle van, uram. A tiszt esze veszetten szaladt az őrhelyhez, és valóban nem csalódott, mert Kossuth sétált ott les fel fegyveresen. Tisztbe belehalt a szó. Kossuth szigorúan kérdi tőle. Ön a napos tiszt? Igen, uram. Vegye a puskát, reggeli 8 óráig fog itt őrt állani. Egykorú lapok. Az ellőtt kengyel. Szent Tamás ostrománál egy ágyú födözésre kirendelt huszár, megunván a hosszas nyerekben ülést lábát kengyeléből kivette, s magasra fölemelve nyújtóztatá. Különös szerencséjére egy ágyugójú éppen akkor hordt el lovahasának szőrével együtt azt a kengyelt, amelyből a lábát kiemelte. A huszár hidegen vette a dolgot, de egy pár perc múlva iszonyúan kezdett káromkodni. Miért haragszol, fiam, mondá néki tisztje, hisz még örülnöd kellene, hogy lábadat nem hordt el a golyó. Mit ér az nekem, aki Poncius Pilátusa van? Ha már most nincs hová tennem az egyik lábomat. Mikor a Szerezsán is éjjent kap? 1849. januárjában történt, midőn Windisgréc volt az úr Pesten. Az úri utcai házak egyikéből kijön egy Szerezsán, és nevetséges gőggel haladt a Tigris vendéglő felé, ahol Jelasics volt szállva. A Szerezsánt egy sereg suszterinas követte, és pillanatról pillanatra szaporodott körülötte a sokaság, amely leírhatatlan lelkesedéssel szünet nélkül éjjenezte Jelasics haramjáját. A Szerezsán meg volt leffes, büszkén lenézte az őt éjjenző sokaságot, és kevélyen járkált, mintha nyársat nyelt volna. Az éjjenzés folyvás tartott. A Tigris felé közeledvén a Szerezsán kollégái kirohantak megnézni, mi történik bajtársukkal. Amint a hátát meglátták, rögtön érthető lett a rejtelem és a közönség lelkesedése. A Szerezsán hátára ugyanis egy plakát volt tűzve, melyet e szavak álltak: éljen Kossuth! Ki éljen? A hárdek vasasok megszállták Kecskemétet, és az ezredes született magyar beszédet tartott az összecsődült néphez. Mi azért jöttünk, hogy a régi szent békét helyreállítsuk, s hisszük, hogy a magyar nemzet törvényes királyához hű fog maradni. Beszédét e szavakkal végzi. Éljen első Ferenc József, ausztriai császár, Magyarország királya. De uram, szólal meg egy kecskeméti atyafi közelében, éljen ám az itt Kossuth Lajos is. A huszár lova. A szolnoki véres csata alkalmával egy vasas őrnagy, rendbe kívánván szaladó szétbomló csapatát szedni, egy magyar huszár nekiugrat egymagas az őrnagyot utólérve, lovának farára egy mélyvágást ejt. A ló erre sem előre, sem hátra nem akarván menni, hánykolódott fájdalmában, míg az őrnagy észrevenné a bajt, a huszár egy második vágással üt magát vágta nyakszírtán. Erre az őrnagy is kardot emelt a huszárra, de ereje fogyván, a huszár leszúrt a lováról, a lovát pedig vezetéken elvitte magával. Midőn bajtársaihoz visszatérne, egy magyar törzs tiszt meglátja a vezetéken hozott szép lovat, kérdé. Hol szerzéd ezt, fiam? Amúgy a gazdáját most küldtem el róla. Nem adnád el? Adnék érte 300 pengő forintot. Nem eladó, uram, feleli a huszár. De hát, ha mégis, ha 400-at adnék érte. Nem adom el, uram, mormogál huszár. Ej, látom, csak nyerekedni akarsz. Hát jól van, hát no, adok 500 forintot érte, s ezzel tárcáját elővette a tiszt. A huszárt kifizetendő, mire a huszár, bár a pénzlátására sóhajtott, így szólt. Nem adom el, uram, egy vitéz bajtársam ma neveztetett közlegényből tiszté. Úgy sincs szegénynek se sok pénze, se lova. Neki adom ajándékba. Az alkudozó tiszt megveregetvén a derékhuszár vállát, megindultan távozott tőle. Ez esetet a tiszt bejelenti a fővezérnek. Minek az lett a következménye, hogy huszárunkat egy néhány nap múlva tiszté léptették elő, és szép lovat adtak neki ajándékba. Egykorú lapok. Gróf Teleki Sándor. A leggeniálisabb aventurier, kit Isten teremte, olyan, kit egy Don César de Bazán is mintául választhatna. Bebarangult egész Európát, Spanyolországban elfogták, mint kémet. Párizsban az adósok börtönében ült, csak szivar kontája 50 000 frank volt. A börtönben lerajzoltatta magát betört kalappal ittasan, mosolyogva. Része az erdélyi forradalomban volt, mikor Katona Miklósnak, dési szerencsétlen expedíciója után a sereg vezényletét vette át. Ő maga is kezdetben szerencsétlen expedíciókat csinál, de utóbb a kiviteli hadjáratok alkalmával kitüntette magát páratlan merészsége által. Időn elfogatott, azt tanácsolták neki, hogy mondja, hogy javai nincsenek kezében. Minek úgy mond, ha lefoglalják javaimat, lefoglalják velük adósságaimat is, s tudom Istenem, hogy nem én bánom meg. 1849-ben Urbán ezredes 20 aranyat tűzött ki fejére. Ő megfordítá a dolgot, s az Urbánéra 100 aranyat tett fel. Egyikük sem talált pályázókra. Szilágyi Sándor. Az öreg huszárkáplár. Ült a vendéglőben a vén huszárkáplár egy kancsóbor mellett. Hosszú két bajusz a ló két felől, mintha varjút nyelt volna le, és a két szárnya kimaradt volna száján. A szomszéd asztalnál aranyos csillagú tiszt urak ültek, hegyke tejképű uracsok, s beszélnek a mások visel dolgairól. A vén huszárkáplár kétszer fölemeli poharát, és ráköszönti a jó tiszt urakra. Azok nem is konyítanak reás, még egyszer akkora hátat fordítanak neki, mint azelőtt. Harmadszor is fölveszi poharát a vén huszárkáplár, és oda megy az ékes tiszt urak asztalához, és rájuk köszönti jó szívből még egyszer a poharat. Mit jön ide, Kendri, adnak rá, menjen hátra a másik asztalhoz. Ennyi, úgy mond a huszár nagy haraggal, a harcban mindig előre küldözgetnek az urak, itt meg hátra küldenek, miért van az? Nézd csak, micsoda konfidens egy paraszt ez a káplár. Hallják csak, jó uraim! Igaz, hogy 20 esztendeje, amióta káplár vagyok, de most én sem vagyok rosszabb tiszt maguknál. Káplár ruhában? Ó, hiszen a ruha nem ember. Nézzék az urak ezt az írást, ezzel a sok zsíros irka-firka közül előkeres a huszár egy szép finom papírost, és oda nyomja az asztalra a tiszt urak elé. Olvassák! Varga István huszár káplár azon érdemeiért, miszerint a kápolnai csatánál 200 000 pengő forintot személyes vitészség által megmentett, továbbá Szolnoknál egymaga 13 könnyű lovast és 12 nehéz vasast szétvert. Ezennel hadnaggyá kineveztetik. Kossuth Lajos. Elállt a szeme szája erre a szép tiszt uraknak, s aki előbb gorombán elutasítá őt asztalától, most nyájaskodva nyújtá neki barátságos jobbját. Amit a huszár erre mondott, azt nem szokás papírossa írni. Megfordult, félretörülte a bajuszát, és ott hagyta a megszégyenült leventéket. Egykorú lapok. A gavallér huszárok. Szolnoknál egy császári főtiszt neje hintón menekült ki a csatatűzből, s midőn a magyar huszárok körülvették, ilyetten vette elő óráját, szedte le nyakáról ékszereit, és kinyújtotta a katonáknak könyörögve, hogy csak életének kegyelmezzenek. Csak tartsa meg az asszony drágaságait, felelé az egyik huszár. Mi csak azért megyünk hintaja mellett, hogy más valaki el ne találja venni. És ezzel elkísérték odáig, ahonnan a császári táborba biztosan eljuthatott férjéhez. Így bánik a huszár a nőkkel. Egykorú lapok. A honvédek és a hadifoglyok. Amíg kegyetlen a magyar katona a harc téren az ellenség iránt, éppen ő a jó szívű és nemes lelkű a magukat védeni nem tudó lealázott hadifoglyok irányában. Míg vad népek a legdühösebb kegyetlenségeket viszik végbe a lefegyverzett hadifoglyokon. Miután Rót, császár és király tábornok hada a forradalomban a honvédek által elfogaték, a horvát foglyokat a szabolcsi önkéntesek kísérték hazájukba. Egy ezek közül a pihenő állomásnál elővevé kobakját, és ebből kis üvegébe reggelire pálinkát töltött. Szép sárga italra iszonyú szívfájdalommal tekingettek az elcsigázott horvátok. Észrevevén ezt az egyik magyar fiú megesett rajtuk a szíve, s hozzá legközelebb álló horváthoz így szólt. Ej, ördög, bújjék a hasadba! Szeretnél ugye egy kis pálinkát inni? Na ne, így áll! Horváth alig merte hinni, hogy az ellenség részéről így nagy gráciában részesüljön, és félve levett kalappal nyelére a neki nyújtott kedves italt. Ekkor a többi fogoly még keservesebb pofát vágva pillangatott a másodszor megtöltött üvegre. A szánakozó szívű magyar fiú tréfás szavak közt ezt is egy másik horvát boldogítására áldozá föl. Tölt harmadszor is, és bár iszonyúan káromkodik, de ekkor sem állhatja meg, hogy egy horvát fogója, akit az italért, majd, hogy ki nem tört a hideg, meg ne ússza pálinkáját. Tölt negyedszer is, de a kobak már üres. Észrevevén, hogy bőkezűsége miatt magát fosztotta meg a reggelitől, egész egykedvűséggel így szólalt meg. Ennyi, aki lelke van, most látom, hogy magamnak semmi sem maradt. Se bajnok, majd áld az Isten. Egykorú lapok. A cigány honvéd. Balarcán és tomporáján kapott tetemes sebei következtében kórházban feküdt Bandi, a cigány honvéd. Jól gyöngéden gondoskodtak róla étel-ittal ápolás dolgában. Kevés idő alatt gyógyuló félben volt, de kimennie még nem volt szabad. Nehezen esett ez Bandinak, nyugtalan lett pedig egészen, mikor meghallotta, hogy zászló aljuk holnap után nagy csatába fog menni. Kérte, sürgette az orvost, hogy siessen a gyógyítással, mert ő a nagyanyjának sem maradt holnapnál tovább a kórházban. Az orvos megvizsgálta Bandi sebeit, és bíztatta, hogy 10-12 nap alatt tökéletesen begyógyulnak. Egy hétig azonban még semmi esetre sem mehet ki a kórházból. Bandi a következő éjszaka elszakadt. Pálcnál egy zászló aljat, őrnagyuk a legveszélyesebb pont ellen vezet. Ha azt a pontot elfoglalnák, a nagy, az elődöntő csata a magyarok diadalával végződnék. Ezt mind jól tudta az ászlóaj, de a veszélyes pontot makacsul védték, ezerek elesése nélkül közelíteni sem lehetett az iszonyú golyózápor miatt. Kétszer vezeti az őrnagy zászlóalját, kétszer verik vissza. Harmadszor elszántal indul a csatának a dicső zászlóaj, s már jóval előbbre nyomult, mint két ízben. De az ellenség is megfeszíti minden erejét, tigrisként vívnak Götz emberei, és az őrnagy belátja, hogy minden embere elvesz, ha vissza nem vonul. Jobbra át kiáltja az őrnagy. Semmi jobbra át, zúgás hallik az ászlóajból, sőt, kiugrik egy barna honvéd, és szuronyt szegezve az őrnagyra így kiált neki. Semmi jobbra át, hanem előre, őrnagy. Az őrnagynak örömszikrák villognak a szemében, lelkesülten kiáltja, éljen Kossuth, s rohamra vezeti dicső zászló alját a veszedelmes pontnak. A pontot elfoglalták, a dicsőséges diadalt kivívták. De a csata moraj elhangoztával számadásra vonatott a barna honvéd. Büntetést szabtak reá hallatlan merényéért. Bandi nem szól, de midől látta, hogy büntetés csak ugyan ki kell állania, bal arcára és tomporára mutatva így szólt a tisztikar között álló őrnagyához. Őrnagy úr, én még egy hétig ispitálban vagyok. Az őrnagy könnyezve ölelte magához Bandi barátját, a cigány honvédet. Egykorú lapok. Guyon Richard. Guyon szőke, szép ember volt. Fejét rendesen félretartotta. Mindent megtekintett, mindenről saját szemeivel győződött meg, katonáival együtt evett. A csata fáradalmai, a hadélet viszontagságai neki gyönyörűség voltak. Szerencsétlen ütközetei után 1849. augusztusában facseten nem kapott egy darabka kenyeret sem. Tisztjei lármáztak. Mit sem tesz, mondta hidegen. Majd eszünk estve. Sajátságos modora volt bánni az emberekkel. Egerbe 1849 tavaszán, táborával bevonulván, egy háznál magának s tiszti karának ebédet főzett. Hálóköntöst ölt, s míg elkészülne az ebéd, olvasni ül. Ezenben Oroszhegyi, ez az ernáni babus kondottyér csapatával megérkezik, és éppen ahhoz a házhoz megy, nem tudván, hogy Guyon is ott van. Az éppen jó, mond Oroszhegyi imponálni akaró hangon, csak készítsétek el az ebédet, mindjárt eszünk. A szakácsok nem engedik, zaj keletkezik. Nix, nix, mond Guyon, das ist mein. Majd meglátom én, mond Oroszhegyi, egri nyárspolgárnak tartván Guyont, és kardot ránt. Guyon hidegen elővette a főzőkanalat, kiütötte vele Oroszhegyi kezéből a kardot, és jól a körmére ütött neki, és még csak el sem mosolyodott.